A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszönti Önöket a szerkesztő Gerbe Janita és sorozatunk szakértője Pál Feri atya, mentálhigiénés szakember.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Keddesti alkalmaidon a budapesti Dürer rendezvényházban a gyermekkorban kialakuló negatív belső hiedelmekről, sémákról és azok feldolgozásáról, feloldásáról szólsz. És most eljutottunk az utolsó sémánkhoz, a büntető készenlét sajátos belső világához. Amit nagyjából úgy lehetne összefoglalni, hogy ha valaki valamit rosszul tesz, akkor az egyetlen reálisnak tűnő válasz erre az, hogy a bűnt meg kell torolni, a bűnöst meg kell büntetni, vagyis ítélkezés van. Mikor én először találkoztam az előadásodon ezzel a sémával, akkor az én drága főnököm Nagy Gáspár költő jutott eszembe, aki rögtön a rádió indulásakor mindenkinek a kezében nyomott egy 4 idézetből álló papírt, és azon az egyik idézet Aquinói Szent Tamástól így szólt: az igazság könyörületesség nélkül embertelenség. És ezt a szívünkbe véste, mind az emberi, mind pedig a munkakapcsolatainkra. És te is ezt mondtad, hogy ha valakinek fontos az igazság, akkor nagy dolog, hogyha nem veszíti el a kapcsolatát az irgalommal, az együttérzéssel és a megbocsátással. Pedig, amikor érzelmileg nehéz helyzetben vagyunk, akkor majdnem mindig a bennünk élő gyerek a főnök. Hogyan tudjuk, hogy ezt a gyereket egy kicsit megnyugtassuk, és valóban a felnőtt kerekedjen fölül?
Az érzelmi intelligencia témájáról beszélünk most már több alkalom óta, és egy folyamatként beszélünk és írjuk le azt, hogy természetesen mondhatjuk így, ha nagyon le akarnánk egyszerűsíteni vagy rövidíteni, hogy meg tudunk különböztetni 3 szakaszt ebben a folyamatban, ahogy a legrövidebben az érzelmi intelligencia folyamatát képesek vagyunk leírni. Az első, hogy valami történik, egy esemény. A második, ami nagyon világosan nem azonos az első helyzettel, ez pedig az, hogy ez bennem valamilyen reakciót hoz föl színre. Itt jelennek meg az érzések, az indulatok, a vágyak, a késztetések, a harag, a düh és az összes többi, és ez pedig megint csak nem egyenlő azzal, hogy a harmadik lépés, mit fogok reagálni, hogy fogok válaszolni. És akkor itt mondok egy nagyon fontos félmondatot, nem csak a helyzetre, hanem a saját érzéseimre, a saját indulataimra is válaszolok valahogy. Tehát az intelligencia, az érzelmi intelligencia pont nem azt jelenti, amit esetleg naívul gondolhatnánk, hogy mindent elborítanak az érzések, az érzelmek, és minden az érzelmekről szól, és minden abból indul, és minden oda érkezik meg. Éppenséggel nem, hanem hogy egy másik kép, hogy nagyon fontosak az érzések, de közben tudjuk, hogy az érzések, az érzelmek, a vágyak, a késztetések mit csinálnak velünk, tehát van egy tudatosságunk önmagunkkal kapcsolatban, az érzelmi világunkra vonatkozóan, és a másik rész pedig, hogy ezért is aztán tudatos döntéseken keresztül valamit kezdünk az érzéseinkkel, az érzelmeinkkel, és ez teszi lehetővé azt, hogy szabadon cselekedjünk, miközben nem tüntettük el, nem becsültük le, nem vetettük meg, nem tiltottuk, nem bélyegeztük meg az érzéseinket, az érzelmeinket és a késztetéseinket.
Előbb bukkan az irgalom, a megbocsátás, az együttérzés, a megértés, amik nagyon fontos, hogy az igazság mellett még előjöjjenek. Ugye nagyon érdekes, hogy kutatók eredményét hoztad, hogy ki vált be az életben, kinek jött be az élet, ki lett sikeres, milyen gyermekből lett sikeres felnőtt később. És hogy ez összefüggi a tanulással, vagy mivel függ össze?
Szívesebben mondanám azt a kifejezést, hogy kik váltak be felnőttként, kik lettek eredményesek. Ez nem feltétlenül sikert jelent, mert a siker az, hogy akkor ő valahogyan nagy tapsot kap kívülről. De hát az egy nagyon eredményes élet, vagy egy nagyon értékes élet, mondjuk, hogy valaki 2-3-4 gyereket nevel föl, és közben elégedett, és közben boldog, és közben az életének a másik részét is, mondjuk valamit hivatásszerűen is képes csinálni, miközben nyilván vagy nagy valószínűséggel ez egy másik életpálya lesz, vagy életút lesz, mintha valaki nem vállal gyereket, és minden idejét, energiáját valamiféle siker elérésére tudja fordítani. Tehát ilyen értelemben az eredményesség vagy az életben való beválás volt a kérdés, és pontosan, ahogyan erre rákérdeztél, az derült ki, hogy nem az értelmi intelligencián múlik elsősorban, és főképpen nem az iskolai eredményességen, vagyis nem a szintiszta ötös bizonyítványon, hanem, és ez derült ki, egyetlen mondatba összetudjuk foglalni, min múlik a későbbi életben való beválás, a társas és az érzelmi intelligencia minőségétől.
Tehát akkor nagyon fontos, hogy már gyerekkorban arra neveljünk a gyermekeinket, hogy igenis figyeljenek oda az érzéseikre, és azokat helyes mederbe tereljék. És ezért is hoztad talán John Gottman példáját, amit ugyan gyerekekre írt a könyvében, de természetesen a társkapcsolatokra és a felnőttekre is alkalmazhatunk, hogy az érzelmi intelligenciát, hogyha fejlesztjük, ugye annak milyen következményei lehetnek, és hogy ha a gyökerét nézzük, akkor háromféle szülőtípus után megjelölt egy negyediket, ami az ideális lenne. Kérlek, hogy ezt is magyarázzuk el.
Igen, azt mondja John Gottman, hogy létezik az a fajta szülői magatartás, és itt most nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk, a gyermekének az érzésére vonatkozóan, tehát nem a személyére, az érzéseire vonatkozóan. Van, aki elutasítja a gyermekének az érzéseit. Ebben az elutasításban lehet, hogy a gyerekét nagyon is elfogadja. Az érzését utasítja el. Gyorsan túl akar lenni az érzések és érzelmek világán, mert azok valahogy akadályt jelentenek, megakasztják a hatékony cselekvést. Ez a hiedelme, így gondolja. A második, a helytelenítő szülő. Ő nemhogy elutasítja az érzéseket, kifejezetten rossznak, károsnak, kártékonynak tekinti, valami olyasminek, amiből rossz származik. Ezért ő az érzést már ír magjában is szeretné megszüntetni. A harmadik szülői magatartás pedig az érzésekhez való viszony szempontjából a laissez-faire magatartás. Ő az, aki megengedi az érzéseket, érzelmeket, sőt, ő tud nagyon együttérző is lenni. Szán időt és energiát arra, hogy a gyerekével együttérző legyen, együtt éljenek meg valamit, megerősítse és elfogadásáról biztosítsa a gyermekét az érzéseire vonatkozóan is, de azután nincsen semmi folytatás. Vagyis ahogy te pont mondtad, hogy rendben van, szabad éreznem, és mi van utána? Rendben van, szabad volt érezni, de akkor mit csináljak? Vagyis olyan, mintha ennek a fontos folyamatnak csak az első lépése volna szülői segítségnyújtás alatt, ez az, hogy szabad érezni. De az, hogy mit csináljak az érzéseimmel, az pedig fehér folt marad.
Olyan érdekes, mert amikor beszéltél erről a három szülő magatartásról, akkor én mindegyikhez írtam egy-egy mondatot, és most így visszaolvasva ezek nem is annyira, feltétlenül annyira rosszak, például az elutasító szülő mindig varázsolni akar. Ezt is elmondtad, tehát hogy ott mindig minden szép legyen, gyorsan legyünk túl a rosszon, és jöhessen a jó. Akkor ugye a helytelenítő szülő, aki azt mondja, hogy az érzelmekkel baj van, és azt mondtad, hogy a laissez-faire az elhanyagoló szülő. Ugye azt mondtuk, hogy mindig mellette van, átérez, és akkor mégis elhanyagoló szülő?
Olyan értelemben elhanyagoló, hogy nem segíti azt az utat bejárni a gyerekének, vagy a gyerekeinek, hogy rendben van, hogy szabad volt dühösnek lennem a testvéremre, sőt, szabad volt dühös lennem apura, anyura, mert valami olyasmit csináltak, ami haragot keltett bennem, valamit megtiltottak például. Hát persze, hogy akkor egy gyerek tud haragos lenni emiatt. De olyan értelemben megtörténik az elhanyagolás, hogy rendben van, haragudj csak, mondja a szülő. Nagyon meg tudom érteni, mondhatja ezt nagyon kedvesen, természetesen, nem megvetéssel. Igen ám, de mit csináljak a haragommal? Most ezután mi lesz? Most mit kezdjek azzal, hogy én szerettem volna valamit csinálni? Hogy nekem mondjuk egy tiltás után veszteségeim vannak? Vagy csalódtam valamiben? Mit kezdjek a veszteséggel? Nem tudok megtanulni, külső segítséggel, hiszen egy gyerek erre rászorul, hogy mit kell akkor csinálnom, hogyha veszteségeim vannak, ha például, ha valami nem úgy van, ahogy én szeretném, vagy például, hogyha egyeztetnem kell, vagy együttműködnöm kell valakivel, hogy akkor az hogyan van lépésről lépésre, hogy nem csak arról van szó, hogy én kifejezem magam, az érzéseimet, vagy a vágyaimat, hanem arról is, hogy meghallgatom a másikat, mert neki is vannak érzései, és neki is vannak vágyai, hogy azután az együttműködés világát próbáljuk kidolgozni, majd utána fogunk tudni esetleg egy kompromisszumra eljutni, majd pedig a kompromisszum révén mindenképpen lesznek veszteségek is, akkor azokat valahogyan földolgozzuk, de látnivalóan egy tulajdonképpen, még ha nem is szoktuk lépésről lépésre végigmondani, de egy elég bonyolult folyamatról van szó.
És most, hogy említetted, hogy lépésről lépésre, és szeretném is, hogy az érzelmi intelligencia fejlesztéséről beszéljünk, de hát ugye itt felmerül egy kérdés, hogyha egy szülő nem tudta, hogyan kezelje a saját érzéseit, az a gyermekének milyen útmutatót fog tudni adni. És ugye ezért is fontos, hogy mi is ebben fejlődjünk, tehát felnőttek is, hogy a gyermekeinknek is már ezt át tudjuk adni. És még egy nagyon érdekes, mielőtt valóban a lépésekre rátérünk, hogy ugye említetted, hogy folyamatban ágyazottan kell látni az érzéseinket. Ez nagyon fontos, de mi van akkor, hogyha például gyászban vagyunk?
Ha van valóban valami olyan jelenség, ami lényegét tekintve folyamat, hát a gyász az. Hát hiszen éppen szoktuk ezt a kifejezést használni, hogy gyász munka, vagy a kultúránkban ott van a gyász év kifejezés. Hát annyira világos éppen a gyászzal foglalkozó szakirodalom alapján, hogy ott is milyen világosan megkülönböztethetjük a lépéseket, és hogy például nem egyszer a gyász folyamatának az első hetei, azok nem is annyira szörnyű, mint a később következő néhány hónap. Éppen azért, mert például a szakirodalom azt mondja, hogy az első napokban fölfoghatatlan egy-egy veszteség, még időbe telik az is, hogy egyáltalán maga a veszteség megérkezzen, hogy lépésről lépésre, nap-nap, hét-hét számra érzékeljem azt, hogy mit jelent például, hogy valaki meghalt, és hogy mennyi mindent csináltunk együtt, és hogy most már ezt sem csináljuk, és ezt sem, és ezt sem, és ezt sem, és hogy egyszer csak több hónap kell, míg annak a súlya, annak a fájdalomnak a mélysége megérkezik hozzám, hogy na hát mind ebből már semmit nem fogok úgy csinálni, vagy ő vele csinálni, ahogyan eddig tettem. Tehát ezért nem egyszer a gyász folyamatában, amikor például a temetést kell szervezni, akkor általában kívülről is szoktunk segítséget kapni, általában akkor mindenki nagyon együttéző és megértő velünk, általában akkor azért, mert konkrét feladataink vannak, ezért a figyelmünk is nagyon természetes módon a feladatok teljesítésére összpontosul, és eltelik 3-4 hónap, és már kevesebben vannak úgy mellettünk, mert hát hiszen a közgondolkozásban is az van, hogy hát már az régebben történt, már nincsenek meg azok a nagyon sürgős, mindennapra sok elintézni való dolgaink, amelyek kitöltik a figyelmünket, az időnket, és ezért is lehetséges az, hogy például a gyászról mennyire alapvető módon úgy érdemes gondolkodnunk, mint egy folyamatról, és ezért például a segítés egy gyászban lévő személy számára ez a szakkifejezés a kísérés. És hogy ezt a kifejezést használjuk, még jobban aláhúzza azt, hogy tulajdonképpen, ahogy az előbb beszéltünk erről, nem varázsolnunk kell, nem tudjuk visszaadni az elhunytat az élőknek, hanem egy folyamatot végig járunk, végig kísérünk valakivel, valaki mellett, tehát nem a túloldalon, hanem valakivel és valakivel együtt.
És akkor, ahogy ígértük, hogy az érzelmi intelligencia fejlesztésének a fokozatait, lépcsőfokait elmondjuk, hogy fölismerem a saját és mások érzését. Felmerült bennem egy kérdés, hogy ez egy folyamatos önreflexió, tehát hogy érdemes, valóban a tudatosságot említetted, hogy érdemes magamat bizonyos helyzetekben megfigyelni, és tudatosítani, hogy itt most azért viselkedem így vagy úgy, mert ilyen érzések vannak bennem?
Természetesen nem érdemes állandóan önmagunkat megfigyelni, és egy állandó önreflexióban lenni, az egészen fárasztó, és az önfeledtséggel, teljességgel ellentétes lenne, minden spontaneitást akkor kiölnénk. Sokkal inkább arról van szó, hogy amikor például zavaraink támadnak, vagy megjelennek negatív állapotok, még pontosan nem is tudjuk, hogy mi van velünk, hogy olyankor természetes legyen az a kérdés, hogy tulajdonképpen mit is élek át, tulajdonképpen mit is érzek, tulajdonképpen miért is voltam most feszültebb az előző pillanatban, miért is válaszoltam türelmetlenebbül. Tehát ahogyan az élet a maga természetes sodrában megy, bőven elég fölfigyelnünk a saját reakcióinkra, a saját változásainkra, és akkor föltennünk azt a kérdést, hogy tulajdonképpen mit is érzek, és ez mit csinál velem.
És miután megértem az érzelmeket, és elfogadom az érzést, és mögötte a szemét, legyen az akár a társam, vagy legyek az akár én is, engedélyezem is ezt az érzést, együttérző vagyok, és ezt ki is fejezem. Ez is egy valóban nehéz pontja a mai embernek, úgy gondolom, hogy még ha együttérző is vagyok, a kifejezés az egy kicsit néha döcögni szokott. Az érzések ugyanis lehetőséget biztosítanak egy meghittebb, árnyaltabb, mélyebb kapcsolatra, és ahogy említetted, ilyenkor a fejlődésre is, mert hogy felfigyeltem valamire, és ennek mentén kicsit befelé fogok majd fordulni, meghallgatom az érzéseket, és ahol most tartunk, az is egy nagyon érdekes része ennek a folyamatnak, elismerem az érzések jogosságát és hitelesítem.
Mind a két része nagyon fontos ennek a szakasznak. Az egyik, hogy az elismerem az érzésnek vagy az érzelemnek a jogosságát, az sokkal több, mint hogy egyszerűen csak megengedem, hogy az legyen, vagy legyincsek, és azt mondjam, jó, hát ő ilyen érezzen, amit akar, vagy hogy ez az ő dolga, vagy ez nem az én problémám, vagy mit érdekel engem, hát éppen nem erről van szó, hanem sokkal inkább arról, hogy egy aktív, pozitív hozzáállást alakítok ki a másik személy, vagy akár a saját érzésemre, érzelmemre, vágyamra, késztetésemre vonatkozóan. A másik része pedig a hitelesítés, és itt a hitelesítésnek tulajdonképpen szinte már a művészet jellege az, hogy például hitelesíteni egy érzést vagy egy érzelmet akkor is, hogyha én nekem azt nem könnyű tapasztalnom, vagy nem könnyű átélnem, hogy a másik ingerülten válaszolt, vagy láttam, hogy dübegurul, vagy hirtelen csalódott lett, vagy szomorúvá vált, hogy én hitelesítsem ezt az érzést és érzelmet, és azt mondjam, hogy ez jogosan jelent itt meg. Nem csak, hogy meg tudom érteni, mert hogy én milyen rendes ember vagyok, elfogadóan viselkedem, mert természetesen én egy ilyen együttérző személy vagyok, hanem hogy hitelesítem azt, vagyis picit azt mondhatnám, hogy egy pecsétet rakok rá, és azt mondom, hogy van létjogosultsága ennek az érzésnek és érzelemnek, tehát szubjektív realitásként, igazságként fogok vele bánni. Nem mondom azt, hogy ez a te dolgod, nem mondom azt, hogy nekem ehhez semmi közöm, nem mondom azt, hogy csinálj vele, amit akarsz, hanem tudom, hogy ez a kapcsolatunk része, és hogy nekem ehhez közöm van.
Azt hiszem, hogy ez már annyira haladó szint, nem? Tehát, hogy valaki felismeri a másikban, és ezt valóban el is fogadja, és el is ismerje, hitelesítse.
Talán inkább azt mondanám, hogy nagyon természetesen tesszük ezt mindaddig, ameddig olyan érzésekkel találkozunk, amelyek nekünk nem okoznak problémát. Vagy olyan érzésekkel, amelyek egy olyan kapcsolatban, vagy egy olyan helyzetben jönnek elő, amelyekkel tudunk mit kezdeni. A nehézségeink akkor jelennek meg, amikor egy olyan helyzet, egy olyan kapcsolat, egy olyan személy, egy olyan érzés bukkan föl, amivel szemben megéljük a saját kiszolgáltatottságunkat, eszköztelenségünket. És akkor elkezdünk ellehetetlenülni, esetleg stressz helyzet alá kerülünk, azzal már nehezebben tudunk mit kezdeni, vagy belőlünk olyan negatív érzéseket vált ki, amivel nehezen tudunk mit kezdeni, de már is nem tesszük ezt a megkülönböztetést meg világossá, hogy nem a te magatartásod az, ami igazán nehéz nekem, hanem az a negatív érzés, amit én most magamban átélek, ami egy nem tudatos reakció volt arra az eseményre, ami éppen most köztünk történt.
Ugye nagyon érdekes ez az elismerés szó, és egy pillanatig itt meg is elnék, hiszen hoztál egy nagyon érdekes példát, és kérlek, hogy mondd el a rádióhallgatóknak is, hogy mennyire fontos, hogy tulajdonképpen minden tettünk mögött a másik elismerésére vágyakozunk. És ez nem feltétlenül az elismerés alatt a dicséret, vagy a figyelem, de talán minden benne van. Ez az elismerés, ez egy nagyon érdekes és összetett és jó magyar szó. Hogy említetted, hogy egy párkapcsolati veszekedés, amikor mondjuk a feleség rázúdítja a férjére a gondjait, és a férfi pedig elmenekül ezek elől, hogy ezeknek is gyermekkorba visszanyúló, és ugyanakkor a jelenben az elismerés iránti vágy lapul, vagy rejtőzik mögötte.
Nagyon fontos, hogy nem egyszer olyan konfliktusokig jutunk, olyan problémákban veszünk el, amelyek hallatlanul megterhelőek a számunkra. Nem egyszer azért annyira megterhelőek, és mondjuk egy egyszerű kifejezéssel azért készülünk ki annyira egy-egy helyzetben, vagy a társunk, vagy valaki számunkra fontos személy bizonyos magatartás formáival összefüggésben, mert annak valóban már valamilyen előzetes története, gyerekkori gyökere él bennünk, ezért, ahogy a szakirodalom ezt mondja, neurotikusan reagálunk, tehát fölfokozott érzékenységgel reagálunk. Az érzékenység nem az itt és most helyzetből fakad, hanem hozott történet, már meglévő gyökerei vannak. És ilyenkor például nagyon nagy jelentősége van az elismerésnek azért, mert képzeljük el, hogy a másik nagyon érzékenyen reagál valamire, amiben tulajdonképpen nincsen bántó vagy sértő, főleg a szándékom nem volt bántó vagy sértő, de időt és energiát szánunk arra, hogy megbeszéljük, hogy tulajdonképpen mi történik ilyenkor köztünk, hogy a másik miért reagált ennyire hevesen, vagy ennyire érzékenyen, és miközben az nem az itt és most realitásából fakad, tehát mondhatnám azt, hogy én mosom kezeim, ez nem miattam van, ezt te csinálod, én normális voltam, ahogy én beszéltem, az rendben van, és ez mindig az is, mégis az emberi kapcsolatok világában akkor érezzük megértve magunkat, vagy éljük át azt, hogy számíthatunk egymásra, vagy hogy közösség és kölcsönösség van köztünk. Ha elismerést adok és hitelesítem azokat az érzéseket is, amelyeknek gyerekkori gyökere van, amelyek indokolatlanul hevesek, vagy akár egyáltalán nem oda tartozóak, ami egyébként a helyzetre vonatkozhatna, csak hogy az a te szubjektív realitásod része. Ezért, ha én kapcsolatban akarok veled lenni, akkor szükséges az a fajta belátás és világosság, hogy elfogadjam és hitelesítsem és elismerjem azokat az érzéseket és érzelmeket is, amelyeknek azt mondhatnám, én tulajdonképpen nem oka vagyok, inkább csak indoka.
Köszönöm gondolataidat, innen folytatjuk majd a jövő héten, tartsanak velünk akkor is. A technikus Molnár Dénes nevében is búcsúzik a műsor szerkesztője Gerbe Janita és a sorozat szakértője
Pál Feri.